még szólni. Elég sok gyermeket látok, viszont a helyhiány miatt úgy látom, hogy nincs igazán sok lehetőség, de ha van lehetőség, akkor megkérném a kedves gyerekeket, hogy jöjjenek ide előre, és egy néhány perces történetet szeretnék nektek elmondani. Tehát szeretném kérni a gyerekeket, hogy foglaljanak itt elő helyet, majd a végén visszamehettek a helyetekre, és hát lehet, hogy nem lesz annyi szék, mint ahány. Köszönöm szépen, hogy ide fáradtatok. Képzeljétek el, kedves gyerekek, hogy a régi világban nem voltak bankok. Tudjátok, hogy a bank mire szolgál? Bank. Na, mire szolgál a bank? Miért vannak bankok? Ki tudja megmondani? Igen, Ábel? Mit? De miért jó tárolni a pénzt, és miért nem otthon? Hát otthon is annyi jó hely van. Védik, és garanciát vállalnak arra, hogy az jó helyen van, remélhetőleg. Igen. És kamat is van. Nagyszerű. A régi világban azonban nem voltak bankok. Szerintetek az emberek, a gazdag emberek hova tették a pénzüket régen? Hogyha ti tehetős gazdag emberek volnátok, és nincs bankja régi időkben, mit csinálnátok a pénzzel, hogy el ne lopják? Mert hát ha valaki megtudja, hogy ti tehetősek vagytok, akkor abból baj lehet. Ábel, úgy látom, készültél. Az igen. A régieknek ez eszükbe se jutott, hogy fából készült széfbe rakják be a pénzüket. Képzeljétek el, de jó volt, köszönöm szépen. Elrejtették, elásták a földbe. És előfordult, hogy egy tehetős ember meghalt, valami történt vele, és ott maradt a földben az a hatalmas vagyon. El tudjátok képzelni? Értéktárgyak, arany, ezüstékszerek. Óriási vagyon volt a földben. És egyszer egy szegény szántóvető ember nem arra járt, hanem kibérelte azt a földet, mert szegény volt, tudjátok, régen nem volt magántulajdon sok esetben, hanem bérelték a földeket. És tudjátok, mi történt? Hogy egy szegény szántóvető ember, ahogy szántott ott a földön, hogy legyen valami kis gabonája, mit csinált a földben? Mit talált a földben? Egy korábban elásott hatalmas kincset. És Jézus, amikor beszél példázatokban, történetekben, elmond egy ilyen esetet, nyilván példaként, de ez megtörtént eset is lehetett akár. És képzeljétek el, hogy valaki ott jár, mondjuk ti ott vagytok, mint szegény szántóvetők, és egyszer csak a földből kifordul, ahogy ástok, egy nagy zsák mondjuk. És megnézitek, és ahogy nézitek, számtalan értékes tál, csillog, villog, és nem tudjátok, hogy ez kié. Ti mit tennétek ebben a helyzetben? Elmondanátok másnak? Hát itt most meg lenne próbálva a kereszténységünk, az biztos. Itt meg lenne próbálva. Jézus azt mondja az ő példázatában, hogy ez az ember, és ezt nyilván példaként mondta el, és ez lesz az utolsó kérdésem, hogy vajon minek a példája, tudni fogjátok biztosan. Ez az ember, aki hatalmas kincset talált a földben, mindenét eladja, amilyen volt, és megveszi ezt a földet, ahol ezt a kincset találta, és azt birtokba veszi, és boldogan él ezen a földön. Miért mondta Jézus ezt a fontos példázatot? Mi a kincs? Ábel, jelentkezz el, de ha nem haragsz, én mindjárt adok neked szót, de hát, ha valaki más is tudja. Mi a kincs? Nem tudja senki más. Mi lehet a kincs Jézus példázatában? Jézus nem fizikai kincsről beszélt, hanem, akkor Ábel, meghagyom neked a válaszadást. Ábel? Lelki kincsről. Igen, az evangéliumról beszélt. Jó, hangosan. Megismerted az igét?
Akkor mindent el akarsz adni, semmi nem kell már neked, és csak a kincs kell, és akkor a tulajdonosság.
Nagyszerű, köszönöm szépen. Vagyis amikor az ember megismeri az evangéliumot, akkor mit tesz? Nem azt teszi, hogy beépíti az amúgy világias életébe az evangéliumot, hanem mindent, amit korábban élt, azt eladja, azt megkér Istent, hogy szabadítsa meg tőle, És ő ezentúl egy más életet fog élni, az evangélium tiszta és egyre tisztább életét. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Hát sajnos csak Ábelt hallottam szólni, de remélem, hogy a többi gyermek is tudja, hogy miről volt szó, és beszélgessetek otthon majd a szüleitekkel mindezekről. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Menjetek a helyetekre. Köszönöm. És a kedves felnőtt testvérek számára olvasnám az alapigét. Mózes 5. könyvéből olvasnám. Mondom már is az ige helyet, 11. fejezet 10. verstől. Mózes 5. könyve, 11. fejezet, 10. versét olvasom. Mert a föld, amelyre te bemégy, hogy bírjad azt, nem olyan az, mint Egyiptomnak földje, ahonnan kijöttetek, amelyben elveted a te magodat, és a te lábaddal kell megöntöznöd, mint egy veteményes kertet, hanem az a föld, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt, hegyes völgyes föld, az égnek esőjéből iszik vizet. Oly föld az, amelyre az Úr, a te Istened visel gondot, mindenkor rajta függnek az Úrnak, a te Istenednek szemei, az esztendő kezdetétől az esztendő végéig. Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, amelyeket én ma parancsolok néktek, úgy, hogy az Urat, a ti isteneteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből, esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben, korai és késői esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat, füvet is adok a te meződre, a te barmaidnak, te pedig eszel, és megelégszel. Kedves gyülekezet, egy nagyszerű párhuzam van az igében. Ez vonul végig ezen a pár gondolaton. Mózes halála előtt vagyunk nem sokkal, és Mózes azt az utasítást, parancsot kapta Istentől, hogy mielőtt meghal, ő azt a földet nem láthatja meg, de beszélni kell róla. Ez nem könnyű. Mózes vélhetően nem száraz szemmel beszélt erről a földről. Meghatódva beszélt. Ellen White leírja, hogy Mózes belül sírt. Nem láthatta meg ezt a földet. Pontosabban nem mehetett be erre a földre, csak megláthatta, és a nép tudta. Volt valami Mózes hangjában, volt valami Mózes szavaiban, azt írja Ellen White, ami magával ragadta a népet. Nem úgy hallgatták, mint korábban. Eszükbe sem jutott föllázadni ellene. Mózes utolsó nagy beszéde különleges prédikáció volt, soha senki nem felejtett el, aki hallotta. Volt benne különlegesen szent ünnepélyesség áhítat, a Szentlélek. És Mózes elmondja a törvényt, megismétli a törvényt. Szeretném mondani, hogy mi gyakran gondolkodunk azon, mi újat tudunk még mondani az igéből. És nem biztos, hogy kell újat mondani az igéből, mert az ige önmagát magyarázza. Az Úr annyit mondott, ismételd el a törvényt. Ismételd el a törvényt. Mondd el nekik újra. De az ember hajlamos felejteni, amit hallottunk 20 éve, amit hallottunk 10 éve. Lehet, hogy már el is felejtettük. Mert velünk is fordult a föl 10 évet. Szokták is mondani, hogy egy könyvet el kell olvasni 2-3 évenként. Nem a könyv változott meg, hanem az ember változott meg. Bennünket értek stresszek, értek hatások. Egy könyvet nézzétek meg. Olvassátok el Ellen White Nagy Küzdelem című könyvét, aki elolvasta 5 évvel ezelőtt, olvassa most is. Nézze meg, hogyan fog ráhatni. Azt fogja látni, mintha egy új könyvet olvasna. Hogy ezt én így akkor nem olvastam. Szoktam vigyázni az aláhúzásokkal a könyvben. Mert lehet, hogy egészen mást húznék most alá a könyvben. Érdekes az ember, és Isten ezt pontosan tudja, hogy az ember ebben a világban újra kell tanuljon néhány hónaponta, évente, újra kell tanulja az igét. Soha nem mondhatjuk azt, hogy én ezt már hallottam 10 éve, és én ezt tudom. Nincs ilyen. Erre mondja azt Pál, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Míg az apostol is tanulta a tekercseket. Nagyon komolyan. Akkor börtönben volt. Soha nem mondhatja ki, még egy apostol sem magáról, és senki, hogy ő mindent tud. Mi sem mondhatjuk ki magunkról. Folyamatosan Isten kegyelmére szorulunk. És Mózes elismétli a törvényt, elmondja. Én személyesen biztos vagyok benne, hogy Mózes maga is sokat tanult, mikor elmondta. Sokat kapott, mikor elmondta. És a nép is. Mi ez a párhuzam? A mózesi igében, illetve a Mózes könyvéből olvasott igében Egyiptommal veti össze a leendő földet. Úgy nevezték ezt a földet, hogy a tejjel és mézzel folyó föld, a Kánaán, mind a mai napig az ember, ugye a magyar nyelven is ott van, hogy a tejjel és mézzel folyó Kánaán, használja ezt a magyar nyelv. És bár Egyiptom földje nem volt kietlen és puszta, mert volt egy sajátossága, és ha lehetséges, kérném szépen ezt az ábrát Egyiptomról. Tehát látjátok, hogy Egyiptomnak volt egy sajátossága. Egyébként pusztaság volt. Egyébként kietlen, homokos vidék volt, ahol víz, eső szinte nem volt. Volt egy sajátossága, ugye látjátok, hogy mi a sajátossága? Egy hatalmas torkolati rész van ott. És én azt látom, hogy ilyen a világunk. Időnként kijöntött a Nílus. És áldott föld volt az olyankor, aztán utána kezdett kiszáradni. Locsolni kellett, ugye a Nílus földjét, illetve a Nílus folyamát, vagy származó víz, meglocsolta Egyiptom földjét, és Egyiptomban az emberek ráálltak arra, hogy amikor kijöntött ez a hatalmas folyam a torkolati részen, és elöntött száraz vidékeket, akkor rengeteg szerves anyagot ugye visszahagyott maga után, azzal tudtak termelni, abból éltek az egyiptomiak. Az egyiptomiak ilyenkor azt csinálták, hogy rengeteg csatornát hoztak létre, és ez a víz, amikor kiöntött, akkor a csatornákon keresztül megöntözte a területeiket, sőt, víztározókat is létrehoztak. Lényeg az, hogy gazdálkodtak a vízzel. És nem volt bőség a vízben. Ez egy rendszer volt abban a világban. Tudták, hogy mikor fog a Nílus kijönteni, számítottak rá, és így éltek. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, nem volt rossz rendszer a maga nemében. És Isten azt mondja, hogy de ez semmi, ahhoz képest, amit ő tervez Izraelre. Ez semmi ahhoz képest. Ez egy hírhetten jó vidék volt, ugye abban az időben a Nílus torkolati vidéke. És az Úr azt mondja, hogy mert az a föld, amelyre te bemégy, hogy bírjad azt, nem olyan az, mint Egyiptomnak földje, melyben elveted a te magodat, és a te lábaddal kellett megöntözned. Tehát, hogy locsolni kellett folyamatosan. Ugye megszoktuk, hogy ha valaki kertészkedik, akkor azt a kertet folyamatosan locsolni kell. El tudjátok képzelni, milyen az a föld, amit nem kell locsolni? Időnként mennyire örülünk, mikor esik az eső, és nem kell locsolni, nem? Hogy éppen locsoláshoz készülünk, látjuk, hogy a felhők gyülekeznek, na ezt megvárom, hát ha esti fog, és jön az eső, és meglocsolja a növényeket. És sok munkát takarítunk meg vele. És az Úr azt mondja, hogy egy olyan földet ígér az ő népének, amelyet ő maga locsol, amelyet ő maga öntöz. Azt mondja, az égnek esőjéből iszik vizet. Olyan föld az, amelyre az Úr a te Istened visel gondot. Óriási ígéret, mert Egyiptomról azt tudjuk, hogy ugye a bibliai szóhasználatban Egyiptom a bűnnek a jelképe. És nézzétek meg, hogy a világunkban is vannak áldások. Olyat nem mondhatunk, hogy a világunk egyáltalán nem kap áldást. Mert nézzétek meg, hogy olyan emberek, szervezetek, csoportok, akik nem tudnak Istenről valami okból, mégis nemes lelkűek, jó célért dolgoznak. Sok-sok esetben ez megtörténik. Ellen White le is írja, hogy nagyon sok ember van, aki nem ismeri még Istent, és mégis a lelkében, a lelkiismeretében Krisztus ott lakik. Vagy legalábbis nem biztos, hogy ott lakik, de időnként hat rá. És akkor az az ember, az jót cselekszik. Ezért lehetséges az, hogy olyan emberek, akik nem hívők, mégis cselekedhetnek nemes dolgokat, és csatlakozhatnak jó kezdeményezésekhez. Azonban Isten népénél ennél sokkal többről van szó. Az Isten egy olyan áldás sorozatot kíván adni az ő népére, ami folyamatos. A 12. versben azt olvastam, a te Istenednek szemei az esztendő kezdetétől az esztendő végéig rajta függnek. Tehát az elejétől a végéig. El tudjátok képzelni, hogy Isten nem úgy dolgozik, ahogy ugye Madács az ember tragédiájában azt elképzelte, hogy egyszer elindítja, aztán időnként ránéz, vagy egyet ugye alakít a tengelyeken, megolajozza, hanem Isten január 1-től december 31-jéig figyel az ő népére. mindig ott van az ő tekintete. Mindig tervet készít. Mindig, Isten mindig szolgálja az ő népét. Miközben a nép azt hiszi, hogy ő Isten szolgálja az ő népét. És amikor Isten egy népet elhív, akkor mindig tudnunk kell, hogy ez az ígéret neki szól. Folyamatosan az égnek esőjéből kap vizet, és az Úrnak szemei az esztendő kezdetétől az esztendő végéig ott van az ő népén. Soha nem mondhatjuk, hogy Isten elhagyta volna az ő népét. És bár az ószövetségi Izrael sokszor lázadt Mózes ellen, Isten hányszor mondta, hogy nem vetettelek el. Isten hányszor erősítette meg. Megmondom őszintén, amikor a Királyok könyvét olvasom, elszorul a szívem, mert emberileg én már réges-régen elhagytam volna ezt a népet. Emberileg, mondom. Olyan durva, olyan botrányos dolgok történtek Izraelben, az Ószövetségben, hogy meddig tűr még Isten? Meddig mondja azt, sőt, meg szeretném kockáztatni, szinte a saját hitelességét kockáztatva, de nyilván nem teszi, de időnként szinte a saját hitelességét is kockára téve a bűnös emberért, hogy fölvállalja, más népek előtt fölvállalja az Ószövetség Izraelt, holott az Ószövetség Izraelről azt tudjuk, hogy időnként még csúnyában viselkedtek, mint a környező népek. Ugye voltak olyan királyok, akik teljesen bálványimádóvá váltak, és Isten mégis azt mondja, hogy Dávidért, ugye, és hát főként Ábrahámért, és az Istennek a szaváért ő fölvállalta. Hosszú ideig várt az Úr, míg azt ki nem mondta Jézus, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa. Nagyon hosszú ideig várt, ugye több mint 1500 évig. És Mózes, mikor ezt a beszédet mondja, szinte prófétaként mondja egyébként, mert végigsorolja azokat a bűnöket, amik később elő is fordulnak, azok következményeit is, azt mondta Mózes, titeket pedig kézen fogott az Úr, és kihozott titeket a vaskemencéből, hogy legyetek néki örökös népe. Más helyen azt mondja Mózes 5. könyve 8. fejezet 6. versétől, ezt lehet, hogy fel is lapoznám, tehát 5 Mózes 8, 6-tól, mert elég fontos itt is ez az igei pontosság. 8. fejezet 8. versétől. 7. versétől, mert az Úr a te Istened jó földre visz be téged, bővízi patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. 9. vers, olyan földre, amelyen nem nyomorogva eszed a te kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködöl, olyan földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha azért eszel majd, és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet néked adott. Újra és újra, ha megnézitek, előkerül ugyanaz a gondolatsor, a boldogság, a megelégedettség. Hogy Istennek az a vágya, hogy az ő népe boldog és megelégedett legyen. Isten nem leli örömét abban, hogy a hívő ember szomorkodik, hogy a hívő ember tusakodik, vitatkozik, hogy így fogalmazzam. Mindennek megvan a maga rendje és ideje, a tisztázásnak is természetesen. De Istennek a végcélja mindig a Kánaán. Istennek a végcélja mindig a teljes lelki békesség. Ehhez egy bizonyos út vezet mindenképpen, ennek szabályai vannak. De ez a végcél. Soha ne felejtsük el, mikor útközben vagyunk, hogy mi is a végcél. Nem a küzdelem maga. Megint az ember tragédia. Nem a küzdelem maga a végcél. A végcél az a jó föld. És hogyha szabadna kérni a Kánaánról szóló következő ábrát, köszönöm szépen, hogy mi a végcél. És látjátok, ahogy Izrael, az ószövetségi nép átment a Vörös-tengeren, ugye itt Nádas-tengerként van jelezve, és megy a jó föld felé a pusztai vándorlás után, 40 év után Mózes beszél egy tejjel és mézzel folyó földről, ami Isten ajándéka, de van egy feltétel. Elég komoly feltétel. És ezt a feltételt szeretném olvasni az alapigéből, Mózes 5. könyve 11. fejezetéből, 16. verstől. Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttük. eddig olvastam az igét. Tehát csak féligasságot mondtam volna, ha azt mondanám, hogy Istennek ez a vágya, hogy mindent megadjon, persze, hogy ez a vágya. De mint mindennek, van feltétele. Ez a feltétel, hogy akkor kapod meg ezt a földet, ha méltóképpen tudsz bánni vele. Mert ez a föld, ez felelősség, ott más népek téged látni fognak. Látják a te életedet, látják a te mindennapjaidat. Ezért vannak szabályok, vannak törvények, amit az Isten az emberért adott. Fontos, hogy mi hogy tekintünk ezekre a törvényekre is, ugye erről szól a szombatiskolánk is, hogy Isten törvénye kiváltság. Isten törvénye kiváltság. Nem győzöm hangsúlyozni, talán már korábban említettem, hogy gyermekkoromban egy óriási nyűg volt az életemben, hogy össze kell hajtani a ruháimat. És édesapám nem tudott már mit kitalálni, mert én hazamentem és ledobtam. És nem volt olyan fegyelmező eszköz, amivel meg lehetett engem győzni ennek az ellenkezőjéről. Persze mindig éreztem, hogy ez nem jó, mert hogyha szerettem volna újra fölvenni azt a ruhát, akkor gyűrött volt. De nem érdekelt, fölvettem és kész, én úgyse láttam azt magamon, majd más. Nem foglalkoztam vele. És ahogy élemedettebb korba léptem, bizony egyre botrányosabb volt ez a viselkedés, amit én tanúsítottam, és saját magam előtt szégyenkeztem, majd rá kellett jönnöm, anélkül, hogy bárki mellettem állt volna, hogy ezen változtatni kell. Nem mondom, hogy tökéletes volnék etéren, de hogy milyen jól esik az embernek látni a ruhát úgy, hogy az élére van hajtva. Anélkül, hogy bárki megparancsolná, bárki megbüntetne, ha nem csinálom. Hogy mit jelent az embernek, amikor megváltozik, és a jót magáért a jóért cselekszik. Amikor nem kell megfenyíteni, nem kell megparancsolni, hogy ne tedd a rosszat. Ez a szentség állapot. Amikor az ember a megszentelődés útján halad, az emberi szív rosszra hajlik. Amikor egy embernek már nem esik jól a rosszat megtenni, akkor a szentség útján halad. Amikor nem csak elgondolkodsz rajta, hanem kifejezetten úgy érzed, hogy nem érzed magad jól, ha ezt megtennéd. Akkor valami nagyon jó dolog történik veled. Akkor a Szent Lélek ad az ember. Kedves gyülekezet, Isten törvénye plusz engedelmesség, egyenlő boldog, élet, bőség, félelem nélküliség és szabadság. Egyszerű a képlet. Újra és újra elismétli az ige, hogy nekünk nem kell a Kánoán birtokba venni, nekünk nem kell fölásni, nekünk nem kell meglocsolni. Időnként úgy érzem, hogy mi ezzel foglalkozunk. Mi elkezdjük ásni a Kánoát. Ne. A Kánoán az Istentől kapja az esőt, a Kánoánt Isten maga munkája. Olyan vidék az, amit nekem nem kell a lábaimmal locsolni. Nem ez a feltétel. Nehogy eltévesszük a célt. Nehogy locsolókannával a kezünkben kezdjünk locsolni a Kánoánba. Az Isten azt mondta, hogy ha engedelmeskedsz az én szavamnak, adok esőt. Ha nem engedelmeskedsz, akkor nem adok esőt. Vagy megvonom az esőt egy időre, és ez meg is történt később. Nagyon nagy tanulság ez a mi számunkra is. És hogy mi az igazi Kánoán, szeretném föllapozni Pál apostol rómabeliekhez írott levelét, és itt ezt a nem túl könnyen érthető részt az utolsó gondolati kör erejéig veletek megosztani, és ezen elgondolkodnánk együtt. Pál apostol zsidókhoz írt levél 4. fejezetében beszél a szombatról, és beszél a Kánaánról. Visszautal Józsuéra, visszautal Mózesre. Így olvasom zsidókhoz írt levél 4. fejezet 1. versét. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne találtassék. Érezzük a párhuzamot az ószövetségi ige, hogy ugye bemehetsz, adok esőt, ne te dolgozz, ne te verejtékezz, csak... És ha mindannyian tükörben nézünk, ha én tükörben nézek, akkor abból reformáció lesz. Az Úristen adja ezt nekünk az ő kegyelme szerint. Gondolkodjunk az ószövetségi népnek adott igéken, gondolkodjunk Isten mindennapos gondviselő fenntartó munkáján, gondolkodjunk Pál apostol zsidókhoz írt levelének mondásán, és igyekezzünk bemenni abban a nyugodalomban az ő kegyelme szerint. Amen. Szerető gondviselő Istenünk, édes atyánk, olyan nagyszerű tudni, hogy nem emberi akarat szerint lesz a megváltás, és a megváltási tervedet sem e szerint, vagy ettől tetted függővé, hanem a teljes elengedésünktől, amikor eljutunk a teljes fegyverletételre, a kapitulációra, amikor eljutunk arra, hogy egyedül, emberileg nem tudunk segíteni egy-egy helyzeten, akár a saját életünkben, akár más területeken. Szerető Istenünk, azt tanítod nekünk, hogy van egy föld, van egy terület az életben, amiről te gondoskodsz, nem bíztad emberre, nem bíztad emberekre. Te adsz neki esőt, te táplálod, te gondoskodsz róla, nem kell féltenünk, nem kell félnünk, engedelmeskednünk kell, te ezt tanácsolod, hogy mindig ellásd esővel, és jó táptalaj legyen ezen a vidéken. Tudjuk, Urunk, hogy te a mi népünkről beszélsz, tudjuk, Urunk, hogy az elhívott népről szólsz, az engedelmességről szólsz, és ha ezek megtörténnek, akkor az eső megérkezik, és ezt nyilván látni fogjuk. Istenünk, köszönjük a tanítást, köszönjük, hogy nem kell önmagunktól vagy mástól félteni a te művedet, köszönjük, hogy az esőt várhatjuk nyílt szívvel, egymás felé megbocsájtva, önmagunk felé megbánva a bűnöket, várhatjuk a te esődet, nyugodtan várhatjuk, békével várhatjuk, ahogy a te világod is nyugodt és békés. Köszönjük szépen, hogy ezt megérthettük, és hogy segítesz, mert ezt kérjük is, abban az igyekezetben, hogy mi ezt a békét megleljük, akár szombatokon, akár más napokon, amikor a te igéddel foglalkozunk, és amikor a mi belső szobáinkban vagyunk. A te szent kegyelmet szerint köszönjük, hogy nem harcra, hanem békére tanítasz minket, mindenek felett. A te szent lelked által, a Krisztus nevében köszönjük ezt. Amen.